Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Ez a Millás reggeli. Tehát üdvözlünk mindenkit, aki most csatlakozik 9 óra 8 perckor a műsorhoz, akik pedig már itt vannak velünk reggel 6.30 óta. Nekik is köszönet. Nagyon jó témák jönnek még most a stúdióban, Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És Feledi Botonddal kapcsolatban azt mondja a hallgató, Feledi egy reneszánsz ember. Manapság a képzés specializálódik, nagyon jó szakembereket nevel szűk témákra, de kevesebben látnak át rendszereket. Ez baj, mert így nagyon okos embereket is könnyen meg lehet téveszteni fontos kérdésekben. Meget vezetni fontos kérdésekben, írja ő. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást is, illetve... Ja. Ugye, igen, jön majd csillagász, van nekünk egy kiváló csillagász demonstrátorunk a Norton, úgyhogy ő majd szerintem elmagyarázza pontosan, hogy van ez a Kármán vonal, illetve milyen fontos vonalak meg területek vannak még, amiket így érdemes legalábbis itt a szűk környezetünkben a föld körül figyelembe venni. Aztán ácsmester DJ-ként szombat este százakat örvendeztetett meg remek szettjével. Ácsmester.
De erős túlzást, de nagyon köszönöm.
Melyik irányból? A százakat, vagy az örvendeztetet, vagy minden?
Minden tekintetben. Hát, no.
Jó volt azért.
Ha csak
na, jó volt
sikerült,
az,
akkor
jó
már
volt az.
Örülnék, persze, okay. De köszi.
Jó van. Na, megyünk tovább, mert hogy fontos témánk akadt.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
És ahogy mondtuk, itt van velünk a vonalban Rab Árpád jövőkutató, a beugró ember a heuréka élmény rovatban. Szervusz, Árpi!
Sziasztok, szia!
És ő az, aki nem csak a jövőt kutatja filozófiailag, hanem abszolút alkalmazott területen is részt vesz egy csomó projektben, és arról beszélgettünk, hogy érdemes lenne egy picit ezt a humanoid robotfejlesztést megbeszélni, mert Szőrmentén már egyszer-kétszer beszéltünk róla, de azért ezt szerintem sokkal fontosabb. Például, hogy ez nem egy ilyen sci-fi sztori, hanem tényleg tart a humanoid robotok fejlesztése, de nagy kérdés, hogy hol tart ez, illetve hogy mit hozott ehhez, vagy mit tett hozzá a technológia olyan fejlődése, mint amilyen a generatív mesterséges intelligencia modelleknek a nagy térnyerése és fejlődése, hirtelen fejlődése. Úgyhogy erről beszélgetünk. Szóval élő szövet a fémvázon, illetve hát nem teljesen élő szövet, de legalább úgy nézzen ki.
Igen, igen, igen. Szerintem is már inkább a jelen a gyártók. Itt ugye több trend kapcsolódott össze. Egyrészt az, hogy az elmúlt években nagyon sokat fejlődtek a motorikus megoldások, tehát maga a test egyre ügyesebb, ha megfog valamit, nem töri össze, vagy nem ejti el, vagy szerintem sokan láttak már videókat bukfencező, ugráló, vagy egyéb ilyen robotokról. A másik pedig valóban ez az AI a fejében hirtelen nagyon megváltoztatta azt, hogy hogyan forduljunk ehhez, hiszen nagyon sok robot van már most is, nagyon sok is lesz, ezek ilyen funkcionálisak körülbelül a Csillagok háborújában, hogy mindenre van valami, kicsi befér oda, meg ilyen karja van, akkor el tudja vágni a kábelt, stb. De közben meg a szükség is nő, a fejlett társadalmakban ugye egyre több az idősebb ember, egyre több a szakképzett munkaerőhiány sok területen, és akkor ez ad egy olyan nyomást az egésznek, hogy bizonyos helyzetekben, tehát nem azt jelenti, hogy mindenhol humanoid robotok lesznek, hanem azt jelenti, hogy ezzel lehet kezdeni valamit. Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy platform, ugyanúgy, mint ahogy a önvezető autó is kicsit ilyen informatikai oldalról egy guruló szenzordoboz, és csak véletlenül autó, hogy ilyen meg tudjuk mozdítani. Tehát a számítógépből kiszedve a mesterséges intelligenciát három dimenzióban mozog, és más érzékelési rendszereink vannak, hiszen a szemei azok látják az embereket, például az érzelmeket, vagy a reakciókat, és van sok helyzet, ahol ezekkel változást lehet elérni, segíteni lehet az embereknek. Úgyhogy maga ez a piac, ez már most létezik, nagyon sok robot már megy, pilot projektek vannak, sokat fognak gyártani, a nagy gyártók is most már, sőt Európában az is látszik, hogy az autóipar reneszánszának az egyik iránya lehet, hogy majd az autók mellett robotokat így gyártanak. Körülbelül 5-10-szeresére fog nőni a humanoid robotok gyártása a következő években.
Ha azt nézzük, hogy ez beindult, akkor melyik iparág hajtja leginkább? Tehát mire fogjuk ezeket a robotokat használni?
Igen, ez a jó kérdés, amivel egy kicsit mindenki küzd, mert nagyon sok apró példát lehet hozni, de ilyen komplex megoldás, tehát egyrészt drága. Tehát most azért most az van, hogy egy ilyen professzionális humanoid robot test, plusz a ráfejlesztett szoftverek, és ha azt fogalmazom meg, hogy milyen jó, hát majd szól, hogy vegy be a gyógyszert, vagy nem tudom, összeszedi a szemetet az udvarról, azok még nem érik meg. Tehát itt nem csak anyagi megtérülést kell gondolni, hanem az mégiscsak a föld jövőjére is, hogy mennyi energiát égetünk el valamire, és mindig a minél kevesebb energiát ráfordítandó megoldás jó választani. De gondoljunk akár az egészségügyre, gondoljunk akár az otthoni idősellátásra, gondoljunk akár az oktatásra, gondoljunk akár terápiás kezelésekre, gondoljunk akár olyan helyzetekre, ahol nincs elég ember egy katasztrófa védelemben, vagy utána az esemény kezelésben, ezek mind-mind hatalmas területek. Itt hát eleve a fejlett társadalmak idősödnek. Ahhoz, hogy legyen valaki, aki mondjuk segít a hétköznapokban, de lehetnek biztonsági funkciói, hiszen sosem alszik, infrába figyeli az egészségügyi, tehát az értékeket. Az egy ilyen vízió, itt ugye van egy szoftver rész, mint egy okostelefon platform, tehát amilyen szoftvert rárakok, olyan funkciója lesz, és ugyanúgy moduláris lesz akár a keze is, tehát mondjuk egy idősebbnek van egy kis kertje, akkor az tud majd kertészkedni, ha meg inkább autót szerelne, akkor meg autószerelésbe segít neki, de az várható, hogy majd bizonyos kort elérve már nem egy új autót érdemes venni, hanem egy ilyen robot segítőt otthonra, aki nagyon megkönnyíti és biztonságosabbá teszi az életünket.
Igen, én szerintem itt is ketté lehet választani. Az egyik, ugye, mert humanoid robotnak nevezhetjük végül is ezeket a teljesen fém robotokat, de hát ugye pontosan úgy a emberre hasonlítanak a felépítésükben, és úgy tudnak lépkedni, meg mindenfélét csinálni, amiket ugye lehet, el tudom képzelni, hogy ipari környezetben, nehéz környezetben, olyan helyen, ahova ember nem tud menni, használnak, meg hát ugye azt lehetett olvasni, hogy harcászatban ilyesmi hadsereget képeznek ki. Tehát ilyen lényegében két lábon járó drónok lennének ezek, de akkor is humanoid robotoknak tekinthetők.
Hát igen, igen, itt ez a humanoidság, itt ez funkcionálisan jó megközelíteni, van, ahol egyébként a kerék sokkal jobb, mint a láb. Tehát, hogyha ilyen gyártásban, vagy korlátozott környezetekben, mondjuk az ilyen intralogisztikában sokkal jobb tud lenni egy kerék, vagy akár a póklábok egyébként nagyon hatékonyak tudnak lenni, csak azokat még nehezebb koordinálni. De ahol egy embernek a jelenléte megszokottabb, a harcászat az egy külön műfaj, ott azért, na mindegy, az egy külön történet. Amit én szeretek a humanoid robotoknál, az, hogy jó etikusan lehet velük dolgozni. Most azért látjuk a mesterséges intelligenciának a társadalmi hatásait, és látjuk azt is, hogy a túlnyomó többsége abból fakad, amit mi képzelünk bele. Tehát mi magunkat zavarjuk össze az AI-jal kapcsolatosan, hogy öntudata van, vagy hogy érez, vagy hogy gondolkodik. És amikor egy robottal interakciózol, akkor ezek nem történnek meg, mert látod, hogy egy robot. Én amikkel dolgozom, vagy amerre megy a trend, azok nem becsapósan emberszerűek. Tehát ránézel és látod, hogy robot. Tehát inkább ilyen C3PO jellegűek, vagy stb. És akkor ő maga intelligenciájával, de hogy a lényeg, hogy tudod, hogy egy robottal beszélget, és nincs az a zavaró hatás, hogy nem tudod megkülönböztetni az emberektől, mert a digitális térben kommunikálsz vele. És tehát nagyon ilyen jó etikusan lehet. A másik, hogy sokkal több a szenzorod. Tehát úgy beszélgetni valaki mondjuk egy, nem is pszichológiai kezelésre gondolok, hanem egy stresszoldásra, vagy egy magányoldásra. A magány ugye ez egy nagyon-nagyon komoly társadalmi probléma. És akkor, hát amiket, amin most, hát én nagyon jó fejcéggel dolgozom együtt, sokféle csinálunk, de az alapvetően az élhető időslét és a magány területén megy, és akkor látod, hogy kivel beszélget. A szemei viszont látnak téged, és nagyon jó, hogy tudjuk ismerni az érzelmeket. Azt szerint válaszolsz. Van, amikor egy embernek nem feltétlenül a legjobb információkra van szüksége, csak ventilálni akar egyet. Uh-huh. Van, amikor röviden szeretne válaszokat kapni, van, amikor hosszan. Jelen pillanatban egy ilyen chatbot asszisztens, ami a telefonon van, ha csak lövöldöz vaktában, tehát ő rólad nem tud semmit, csak azt látja, amit bevittél a szöveget. Így meg viszont kitágulnak az érzékelés határa, és egy ilyen interaktív viszony létre, ilyen AI-nak, ilyen empatik AI-nak lehet fordítani, és erre ad lehetőséget, és szerintem ez egy nagyon izgalmas, mert megint csak az ember a lényeges, tehát magunkról tanulunk többet az emberekről, de azért izgalmas, hogy lehet hatékonyan. Tehát nem emberpótló, és nem valamint inkább egy professzionális segítőről van szó. Tehát úgy, mint az orvos, hogy az orvosnak sem kell tudnod a hobbiját, de ahhoz, hogy úgy szóljon hozzád, ahogy akkor jó és okos is legyen, azt viszont már meg lehet csinálni.
Tehát akkor azt mondod, hogy ahhoz, hogy egy ilyen AI, mondjuk így viszonylag egyszerűen AI robot, vagy EAI robot működjön, ahhoz nem igazán kell az, hogy tényleg ilyen humanoid legyen minden tekintetben, tehát hogy bőre legyen meg, hogy olyan legyen a szeme, hanem elég, hogyha csak egy picit hasonlít, és azzal már el lehet érni ezt a célt.
Biztos, hogy lesz minden irány. Egyébként pont a minél inkább emberszerű dolgot, azt nagyon nehéz megközelíteni, és ugye fellép a borzadály völgye, tehát hogy amíg látod azt, hogy emberszerű, oké, de amikor már ott a bőr, de viszont hideg, tehát mert hideg a bőr, vagy tehát ha már embernek akarod nézni, akkor viszont fura. Viszont ha azt mondod, hogy jó, egy robot, és igen, fontos például a szemkontaktus, fontos például, hogy elmosolyodik a viccemen, érted? De attól még robot. Én minden esetre ezt az irányt szeretem leginkább. Tehát én nem az ilyen emberi agyba hatolót, hanem pont az etikus vonalat szeretném, úgyhogy ahhoz meg nem kell, mert nem arról van szó, hogy szerelmes legyél bele, hanem arról van szó, hogy emberszerűen és jól tudj vele kommunikálni. Tehát itt megint csak azokat a társadalmi szerepeket jó utánozni, amiket átélünk. Tehát egy pincér mondjuk odalép hozzám, van pincérrobot most, és ugye átnyújtja. Itt zireg, zörög, mászkál, és nézed, mert még újdonság. El lehet érni azt, hogy odalép, kedvesen hozzászól, jól reagál, úgy ajánl valamit, és látja azt, hogy mikor zavarhat meg, és mikor nem, és így tovább. Tehát egy jó pincért lehet csinálni belőle.
Azt én állítgatom rajta, hogy éppen mennyire legyen kedves, mennyire legyen bőbeszédű, amire éppen nekem szükségem van, vagy ez hogy működhet? Áttekerek rajta egy gombot, vagy bunkóság tekerentyűn, vagy nem tudom, vagy...
Bunkóság tekerentyű?
Nagyon-nagyon izgi dolog, mint ahogy az is, hogy valószínűleg, ha elkezdenek terjedni, sok felhasználónak jó lesz, nem tudom, lesz az oldalán a nagy piros gomb, hogy le tudom kapcsolni. Egyszerűen csak érzésnek, meg a kontrollnak az érzete, hogy igen, egy ilyen tekerentyű. De az igazság, hogy a viselkedésünkkel fogjuk. Tehát azok, akik sok emberrel találkoznak, azokat egy ideális profilra állítasz be, hogy most a pincér rossz példa egyébként, mert nem az a cél.
Oké, tehát ő érezni fogja, hogy éppen mire van szükségem. Tehát ő letapogatja és tudni fogja. És, okay.
Mi a legnehezebb a fejlesztésben, amikor azt mondjuk, hogy oké, tök jó elgondolások vannak, de hogy amikor alkalmazni kell ezt a jelenlegi tudományt, azért mondom, hogy jelenlegi, mert tényleg nap mint nap változik, akkor te mit tapasztalsz, hogy mi a legnagyobb kihívás?
Én elképesztően imádom most ezt a területet, mert egyszerűen nagyon sok dologban lehet tanulni. Tehát amit használunk, annak a fejébe több AI is fut egyszerre. Tehát az AI programozásról, technológiáról, de a legizgibb az egészben az, ami csodálatos is, és nehézségűs, az, hogy emberek vagyunk. Az, hogy össze-vissza viselkedünk, az, hogy következetlenek vagyunk. Uh-huh. Ugyanaz a probléma, hogy adjunk meg egy algoritmust, hogy milyen egy jó barát. Hát néha ilyen, néha olyan. És ennek az úgymond leprogramozása és a szürke zónák elengedése, hogy hát igen, mikor, miben ne menjen bele, ez a fényes ösvény kialakítása nagyon izgalmas számomra, nekem ez a dolog. Meg a másik, hogy valóban oldja meg egy problémát. Hát minden technológia annyit ér, ami a megoldó értéket, tehát csak azért, hogy legyen ilyen robot, ilyenek vannak most, tehát múzeumokban bemutatnak. Egyébként Magyarországon is már van humanoid robot, ez egyik, sőt a legkorszerűbb csirke feldolgozó van az udvaron, szedegetik a dolgokat, tehát hogy ha megold valamit, akkor már használják, de az emberekkel kapcsolatban mit kell megoldani, És ugye nekem fontos az is, hogy mindez etikus módon menjen, tehát hogy ha nagyon jót csinálsz, tehát folyamatosan hízelek, dicsér, és totál kész van tőled, akkor könnyű függőséget okozni, de hát nem az a cél, tehát előre ezt le kell játszani.
Oké, okay, nagyon az kíváncsi. Nagyon kíváncsian várom. Egyébként szerintem egy óriási ugrás. Ugye arról beszéltünk már korábban, hogy AI chatbotok léteznek, hát a bot nevében is az van, hogy robot, ugye, de hogy lényegében az egy interfész, ahol te beütögeted, vagy bemondod a dolgot egy monitorba, vagy egy telefonba, és akkor úgy válaszol. De az, amikor fizikailag ott van egy ilyen, és lehet használni terápiára egy ilyet, azt szerintem baromi érdekes.
Nagyon-nagyon nagy változást fog hozni. Hasonló ahhoz, hogy gondoljatok bele, amikor elszakítottuk az internetet a helyétől. Tehát, hogy ott van a számítógép, vagy bármi, és otthon internetezel. És akkor fejben úgy állsz, leülsz, internetezel. Jön a mobil internet, és mindig ott van. És hogyha elkezditek azt végigondolni, hogy ez mit változtatott? Ja, hát folyamatosan figyelem az üzeneteket. Ja, hát bármikor tudok információt szerezni. Na itt ugyanígy kiszabadul a fizikai kötöttségtől, és ugyanilyen hatalmas változás fog okozni.
Nagyon érdekes. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket.
Én
további
köszönöm,
szép napot, jó
veletek.
Munkát neked, szervusz!
Köszönöm.
Rab Árpád jövőkutatóval beszélgettünk a humanoid robotok fejlesztése kapcsán. Hol tart a fejlesztés, mire valók ezek a robotok, mire lehet számítani a jövőben?
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robot hangzott el.
Aha, aha, aha.
Hát ha már ez a témánk, és egyébként is itt járt a stúdióban múlt héten ennek a duónak az egyik tagja, ezt egyébként fotók is bizonyítják, amik keringenek a neten, akkor szerintem aktuális, hogy játszunk tőlük egy slágert.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Tiber Ákos elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Hogy áll a Budapesti Értéktőzsde?
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát alapvetőleg most egy iránykeresés látható a hazai értéktőzsdén. Itt a reggeli órákban mind csökkenés, most pedig emelkedés is látható. Jelenleg a Bux Index egy 1%-os emelkedésben van, 95.803 ponton áll, egy közel 2 milliárd forintos forgalom mellett. A vezető részvényeink közül egy egészen vegyes kép látható, most éppenséggel az OTP és a Telekom csökkenésben van. Az OTP egy 4%-os csökkenése 26.870 forinton, a Magyar Telekom egy 1,1%-os csökkenéssel 1.748 forinton áll, míg a MOL egy 8%-os emelkedéssel 3.100 forinton, a Richter pedig egy 1,45%-os emelkedéssel 10.500 forinton áll jelenleg.
Szuper, hát az iránykeresés az ugye annak köszönhető, hogy most nem nagyon tudják a tőzsdék, hogy a korrekció után, ami összejött, meg az új vámháború, esetleg geopolitikai feszültségek tekintetében merre menjenek?
Hát pontosan, ahogy mondtad, gyakorlatilag újból felhevült a vámháború. Itt az Egyesült Államokból érkezett egy sorozat újabb lépés a Trump adminisztrációtól. Igaz, itt ami fontosabb az, hogy a pénteki napon egyfelől Donald Trump megemelte az acél és alumínium importra vonatkozó vámokat 25%-ra, 50%-ra. Ennek tulajdonítható most jelenleg ez a negatívabb hangulat is Európában, ami látható. Itt ugyanis a vezető indexek is inkább egy csökkenésben vannak, egy ilyen 8%-os csökkenés látható a vezető indexekben. Másfelől pedig az Egyesült Államok és Kína elkezdte egymást vádolni azzal, hogy megsértettek több kereskedelmi megállapodást, amit még május közepén Genfben kötöttek egymással.
Akkor hát szuper, figyel, újra fellángol.
Nézzetek, ha úgy nézzük, hogy volt egy bedurvulás ennek a vám dolognak, abból kihátrált a Trump, most meg csak megy az egyik nap ezt csinálom, azt csinálom, egyik nap ide-oda, ahhoz képest nem is olyan rossz, hogy az amerikai tőzsde stabilan tartja magát, és a tavaly évvégi szintekre visszakúszott, és most mindenki csak néz ki a fejéből. Tehát ha úgy vesszük, akkor mintha nem is lenne semmi hatása így a vámháborúra, sőt, Európa meg ennek haszonélvezője, ahol átáramlott a pénzek egy része, és itt meg azért komoly pluszokban vagyunk az idén. Tehát ha úgy vesszük, akkor a tőzsde összességében globálisan szinte pozitívan reagált arra, ami vámügyben folyik.
Alapvetőleg igen, tehát itt inkább azt lehet mondani, hogy annyira a piacok nem veszik komolyan ezeket a vámokkal kapcsolatos fenyegetéseket, de azért mindig egy-egy ilyen bejelentés, egy komolyabb negatív reakció szokott érkezni. Igaz, most azért ez látható most reggel itt Európában is, másfelől azért az Egyesült Államokban a futures indexek is ezért egy jelentősebb, ilyen 0,5%-os, 7-5%-os csökkenésben vannak éppenséggel, de azért alapvetőleg inkább azt lehet mondani, hogy egyre kisebb valószínűséggel számolnak ezzel a részvénypiacok, míg azért a kötvénypiacokon egy nagyobb negatív reakció szólt általában erről látható ezzel kapcsolatban.
Jó, forint hogy áll?
A forint jelenleg egy enyhe erősödés mutat. Itt a pénteki napon igazából Moody's adott egy újabb jelentést, megerősítette Magyarország BA2-es adós besorolását negatív kilátás mellett. Itt több kockázatot is kiemelt a magyar költségvetéssel kapcsolatban, egyfelől az EU-s forrásokra, másfelől pedig a választásokkal kapcsolatos kockázatok miatt. De ennek köszönhetően, hogy a Moody's megerősítette a besorolását, a forint egy erősödést mutatott itt a reggeli órákban az euróhoz képest, a korábbi 403,9 forintos szintekről, ami egy ellenállást is képez az árfolyamban. Most visszaerősödött a forint az euróval szemben 403,5 forint környékére, míg a dollár esetében is erősödés volt látható a reggeli órákban. Itt egy ilyen 354,8 forintos szintről, most 353,6 forintig erősödött vissza a forint a dollárral szemben.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedés nektek a mai napra.
Köszönjük szépen nektek is, további szép napon.
Ciber Ákos elemző számolt be budapesti értéktőzsde nyitásáról, és hogy áll a devizapiac.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves hallgató írta a robotszóról, hogy azt Isaac Asimov Amerikában élt orosz szkifíró alkotta meg, de én volt egy emlékem róla, hogy ez nem így van, és az nyilván azért kötik a robotot Asimovhoz, mert a robotika alaptörvényeit ő fektette le, és ezek egyébként nagyon fontosak még most is a fejlesztésben, kutatásban, tehát egy nagyon erős volt ez a három alaptörvény plusz ugye a három törvény után a nulladik kiegészítő törvény, de a robotszót eredetileg ugye az a robot az valóban a munka, szolgamunka, ami szláv eredetű szó, csehben, szlovákban, ukránul, lengyelül, oroszul is ugyanazt jelenti, hanem Karel Čapek használta először robot szót abban az értelemben, hogy egy gép valamilyen emberi munkát vált fel, és embert helyettesít.
De a robot helyettből jön.
Igen, így van. Az 1921-ben megjelent R.U.R. című drámájában, tehát Karel Čapek volt az első, aki ezt használta. És akkor a robot témára biztos emlékeznek egy páran, hogy volt egy nagyon híres sci-fi ezzel a címmel. Érdekes, hogy a Doz Los Angeles-i kaliforniai zenekar ezt dolgozta fel.
Hát azt tudod, mi az ez? Iszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát mezőgazdasági gép az biztos, hogy kell ahhoz, hogy oda kerüljön az asztalra. 2023 második fél éve óta erősen visszaesett a mezőgazdasági gépek forgalma Magyarországon, és azt vizsgáljuk, hogy egyáltalán ez hogy alakult, illetve milyen jövőkép körvonalazódik. Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetségének az elnöke van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép napot, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok önnek is, a hallgatóknak is, Harsányi Zsolt vagyok.
Mi az, amit lehet látni a mezőgazdasági gépeknek a forgalmában? Ez a visszaesés, ami 2023-ban bekövetkezett, ez folytatódik-e, vagy folytatódott-e, és hogy egyáltalán milyen jövőképet lehet látni?
Hát a mezőgazdaság mindig akkor vásárolnak a gazdák gépet, amikor van tehetségük hozzá, és van hozzá támogatás is. Uh-huh. 23 év végétől jött egy olyan lehetőség, legalábbis szavakban, virtuálisan, hogy lesznek támogatások. Elmondta az Agrárminisztérium azt, hogy tulajdonképpen 70 különböző támogatási jogcímen lehet majd különböző gépeket és különböző eszközöket vásárolni a mezőgazdasági termeléshez, illetve a mezőgazdasághoz köt támogatásokat. Erre vártak, és egy része megjött, másik része pedig sajnos nem lesz meg.
Már azóta sem? Meg mostanáig sem? Mert hogy 24-re ígérték, és most már 25 közepe lesz lassan.
Igen, jöttek, és mindig egy kicsit tovább lett tolva ennek a dátuma, illetve most van egy olyan támogatás, ami nagyon sokan vártak, ami csak kimondottan digitális gépekre van szó, digitális mezőgazdasághoz, amiben úgy volt, hogy lesz már traktor, vetőgép, kombány, egyéb más olyan digitalizálva lévő szántóföldi növénytermesztésre alkalmas gép, amivel lehet majd pályázni.
Az micsoda? De, hogy működik a digitális eke?
Hát pont az ekében van ilyenből elég kevés, amivel digitálisan működik.
Jó, de egyébként
a traktor egyébként állítja a fogásszélességet digitálisan, és ezzel könnyebbé vagy erősebben kell húzni, akkor tud változtatni a traktorok az átmenetileg a teljesítményét, illetve a fogásszélességgel könnyebbé teszi a húzását.
Aha, na most milyen gépekre van leginkább szükségük a gazdáknak? Ezeknek mekkora az életciklus, milyen gyakran kell őket cserélni, meg nagyjából, hogy mennyibe kerülnek? Kicsit nézzük egy tágabb képet, hogy működik ez
a piac. Hát én azt gondolom, hogy 15-20 éves gépekkel még dolgoznak ma is a magyar mezőgazdaságban, illetve a világban mindenütt. Egyetem azzal is attól is függ, hogy mennyire digitalizált az a gép, mennyi technológia, technika van benne. Hogyha túl sok számítógép van benne, azért az 7-8-10 év alatt elavul, hiszen utána nincs nyomok követése, ugye, mint az iPhone-oknál, meg az egyéb más eszközöknél, és egy idő után elavul elektronikailag. Viszont azért, hál' Istennek, a mezőgazdasági gépekben inkább több acél van, és az acél az olyan, hogy az sokáig tart, javítani kell, ki kell cserélni a kopóelemeket, és sokáig lehet dolgozni vele.
Uh-huh. Akiket érint elsősorban ez a probléma, hogy most csúsznak a támogatások?
Hát aki álmodott róla mindenképpen, az álmodozókat, azokat a mezőgazdasági vállalkozókat, akik növény vagy állattenyésztéssel foglalkoznak. Az állattenyésztők azok be tudták adni tavaly őszön, októberig a ATK által a telepi korszerűsítésre pályázatokat, és abban nagyon-nagyon sok pályázat van, ami mondjuk kaszára, kis traktorra vonatkozik, vagy szerves tájászóróra, és volt egy pályázat utána, egy nagy állapotú telepi pályázat, ahol épületekre, istállókra, sertéstartó épületekre, sertéstartó technológiákra, illetve ott is valami kisebb gépekre volt lehetőség pályázni. Ezek a pályázatoknak az eredményhirdetése várhatóan most idén őszig meg fog jönni.
Na most támogatás nélkül nem működik a piac, tehát a piaci alapon ez már nem működne, vagy nem élnének meg de sokan, tehát mindenképpen szükség van erre? Illetve ez nem úgy van, hogy kirostálja a piacavokat, akik mondjuk nem annyira hatékonyan gazdálkodnak? Illetve nem tudom, ez mennyire magyar specifikus ez, hogy az uniós támogatásokat ismerjük, igen, de hogy ez, igen, hogy a gép támogatások az ember hol helyezkednek?
Mindenhol verseny van, mindenhol versenyre mennek, csak mindenhol beavatkoznak, hiába mondják azt, hogy Amerikában szabad verseny van, de hogy van szabad verseny, ott mondjuk a fuvardíjakat támogatják, kisebbek az üzemanyag költségek, az energiaköltségek. Tehát aképpen nekünk azért a mezőgazdaságban, aki dolgozik, pontosan tudja, hogy egy része az a földbérleti díj, egy része az energiaköltség, egy része a a gépesítés költsége, része az üzemanyag műtár növényvédőszer, tehát rengeteg költségből áll össze, és ezeknek a költségeknek egy jó részét azért az Európai Unióban jelentősen adóztatják.
Oké, hát mit lehet akkor tenni, meddig lehet elhúzni? Tehát ha mondjuk, ha csúsznak a támogatások, vagy se, hogy se jön ki a matek, akkor azért néhány évig lehet még a régi gépekkel ellenni, és mondjuk nem átállni akár a modernebb technológiákra. Ez meg gondolom azért már rövid távon is versenyhátrányt okoz azoknak, akik nem tudnak részt venni és frissíteni az eszközparkjukat.
Én azt gondolom, hogy sok embernek sok jó gépe is van. Hogy nem a legkiválóbb, nem az utolsó technológiát akarja, de azért sok-sok kiváló géppel tudnak dolgozni, most is a gazdálkodók. Az biztos, hogy a technológia, a technika is változott. 1950-ben még 25 lóerős traktorra dolgoztak, most pedig már 700 lóerős gumihevederes is van. Aztán amikor elkezdtük 2000-ben a kombájnokkal foglalkozni az Axiánál, akkor 5,5 méteres volt a vágóasztal elő, most pedig 7 méter 70-es, tehát 50%-a nagyobb teljesítménnyel képesek ezek a kombájnok legalább azóta, csak 25 év alatt. Tehát azért fejlesztettek a gazdálkodók, hiszen azért korábban is volt támogatás, meg lesz is majd támogatás. Hát most várnak. És nem csak a támogatásunk múlik, azért azt tudomásra venni a szárazságon, ukrán mezőgazdasági termékek dolgai, kamaton, kamatkörnyezeten, infláción, mik a politikai célok egyébként, az nagyon fontos a mezőgazdaságban, hiszen ki vagyunk téve a támogatásnak, hiszen a mezőgazdasági árbevételnek a támogatások azok mindig a negyedét, egy harmadát, néha még 50%-át is hozzák egy mezőgazdasági üzemnek.
Na mindent egybevéve, akkor a mezőgéppiac most mire számíthat? Tehát azért az előző éveknek akkor a visszaesése után azért most már lehet egy kis növekedés benne? Vagy hát értem a bizonytalanságot, a támogatásokat illetően, de hogy mivel számolnak?
A rossz idő után mindig jó idő lesz, tehát azt nem szabad elfelejteni, aki tudja
pontosan.
Hát a
kérdés, hogy meddig tart a rossz idő?
A rossz idő? Én azt gondolom, hogy elmúlik a gyár, és őszére megjönnek a támogatások, ezek az állattartó terápiai támogatások, és akkor a mezőgazdaság géppiacban is egy 140-150 milliárdnyi támogatási lehetőség bele fog ugrani, ami persze egy másfél évig kihozza majd a hatását, de azt gondolom, hogy ősztől már elkezdenek a gazdálkodók abba a támogatásokban is gondolkodni, illetve akkor megkapják a támogatási jogiratokat, és vásárolni fognak. De anélkül is vannak azért lehetőség. Most is, aki akar vásárolni, tud vásárolni, hiszen igen kiváló, kedvező, kamatozású hitelek van hozzá. Akinek van akarata, szándéka, és tudja használni, sokat dolgozik egy géppel, azon most is ki tudja használni, és vásárolni tud és akarhat is képeket.
Oké.
Okay. Jól van, oké.
Okay. Nagyon szépen köszönjük szépen. A kis helyzetképet, és további sok sikert akkor.
Tehát az biztos, még egyszer mondom, fejet magasra, akinek van mit csinálni, van földje, van állata, meg kell művelni a földet, az állatnak ennél kell adni, úgyhogy emberek fognak mindig vásárolni a gépeket. Most egy kis hullámvölgy volt, de én azt gondolom, hogy innen már csak fölfelé vezetem.
Oké, okay, hát legyen így, nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
Szép napot, jó munkát.
Köszönöm szépen, minden jót
viszont hallásra. Harsányi Zsolt volt a vendégünk, a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetségének elnöke.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rosszabb egye meg a mindenségét neki.
Még jött egy észrevétel Mihálovics DJ sethez, hogy a hallgató. Hát, valahol szerintem, hogy a 3/4-nél jött egy Paradise City. Egészen váratlan. Most nem állítom, hogy a Rideset Fred után egyből, de ott azért voltak kemény váltások. És azt írja a hallgató, hogy ő azt akkor már tudta, hogy a utolsó szám az a Run to the Hill lesz, úgyhogy, és valóban...
Run to the Hills.
Hills, és Iron Maidenbe torkolta.
Igen, szeretik. Hát nyilván egyrészt friss az élmény Andrásnak, mert most volt koncerten, másrészt mindig is nagyon szerette, főleg a ilyen indiános vonulat összefüggések miatt is, úgyhogy abszolút. Igen. Na, hát nem tudom, hogy mikor lesz legközelebben, ezt át tessék kérdezni, illetve írni a Csetvei Pincészet oldalán elérhető info e-mail címre, hogy annyira jó volt, hogy ezt ismételjék meg.
A helyszínen, amikor rákérdeztünk, ezt talán akkor mi...
Morgott, szokásos.
Azóta már volt egy olyan célzás a részéről, hogy, hú, hát ez baromi jó sikerült.
Megérezte benne hogy a lehetőséget.
Lehet, hogy lesz folytatás, úgyhogy ha lesz, akkor majd persze.
Közben tőzsdei információ is róla. Van.
Na,
hát ugye idén ugye a részvény és kötvénypiac tekintetében a lengyel volt a világ legjobban teljesítő befektetése, sei közül, legalábbis ott volt a legjobbak között.
Tényleg mennyit esett?
Elromlott alaposan a hangulat. Nagyot esett, gyengül a zloty, nagyot esett a részvénypiac, és most megpróbálom megnézni a legfrissebbet számok tekintetében. Azt mondja, hogy az euró zloty árfolyam az a 4,27-5 körül van, ami azt jelenti, hogy előtte körülbelül 4,25 volt, tehát ott egy olyan kiugró gyengülés következett be. A tőzsdét azt most írtam, a JAVIG 20-as index, azt most nem látom, de rá fogok frissíteni minden esetre. Az esésben a pénzügyi szektor van az élen, a Pekao 5,1%-ot esett, a Santander 4,4%-kal van lejjebb, az M-Bank pedig 4,5%-ot gyengült. Úgyhogy a pénzügyi papírok húzzák az esést.
Nem annyira vészesen és látványos egyébként, tehát az elmúlt időszakban volt egy erősödésből már egy visszagyengülés, már április környékén, amikor a Trump-féle vám, onnan egy pici visszaerősödésből, onnantól egy ismét egy erősödő trend volt, és annak egy kis részét adta csak vissza, tehát az, hogy most az elmúlt, vagy a választási eredményre 4,24-ről 4,27-ig ment föl, ez egyértelmű gyengülés, de azért nem nevezhető, tehát
ez az zloty
az euróval szemben, tehát azért ez messze van attól, hogy ilyen nagyon komoly, nagyon markáns, vagy ne talán zuhanásnak nevezhető legyen. Ez az elsődleges piaci reakció arra, hogy hát nehéz lesz a kormányzás tovább, hogy eddig egyébként, mert most is egy a kormány szempontjából ellenséges és kerékkötő és sok mindent megvétózó elnökkel kell együtt dolgozni a lengyel kormánynak, mert hogy nem az ő hozzájuk közel álló jelölt nyerte az elnökválasztást. Hát mondhatni szokás szerint egészen minimális különbséggel, tehát amikor 49-51-en belül vagyunk, hasonlóképpen az előző választáshoz, és most is a konzervatív, illetve populista jelölt felé billent a mérleg nyelve. Ahogy arról beszámoltunk a műsor elején, most meg a piaci reakcióval tudtuk befejezni a műsor.
Ez volt tehát a Millás reggeli. Köszönjük szépen az információkat, amiket küldtetek, üzeneteket. Próbálunk mindenre válaszolni. Megjelentek a dollárjelek a szememben. A szemben, írja a kedves hallgató közben Messengeren. Lehet, hogy megjelentek, igen. Úgyhogy Gábor, neked pedig egy kiváló kérdőjellel, kérdéssel készültem.
Azért, de még ezt szerintem sősük el.
Na erre vonatkozóan.
Igen.
Igen. Na szóval, hogy beszéltünk ugye Kapu Tiborról, és
a második magyar űrhajósról.
Igen, és tehát az űrprogramokról.
Ha Simonyt is beleszámoljuk, akkor a harmadik.
Aha. Aki
nem sokára indul az űrbe, és erre jött a hallgató pusztítója.
Na mondjad.
Mondta.
Én nekem van egy másik, ja, úgyhogy tudok replikázni.
Jó, akkor nézzük, mikor Tiborra rácsukják az űrhajó ajtót, kapuzárási pánikja lesz?
Ezt meg kell majd tőle kérdezni. A kérdésem a következő ügy a végén. Miért lett depressziós a bűvész? Mert már nincsenek illúziói. Úgyhogy ezzel búcsúzunk már, köszönjük szépen a figyelmet. Holnap ismét Millás reggeli, most egy csomó zene itt a rádióban, de csak Czoller Andi hírei után.
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.